Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanács ülését az ukrajnai háború legújabb fejleményei, illetve a konfliktus eszkalációjának fokozott veszélye miatt, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Karmelita Kolostorban a kormányfő, az illetékes miniszterek, államtitkárok, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a vezérkari főnök áttekintették a háborús helyzetet azután, hogy Washington engedélyezte, immár mélységi orosz területek ellen is bevethetnek nyugati fegyvereket. A Védelmi Tanács ülésén értékelték az orosz döntést is, amellyel kibővítették azon katonai fenyegetések listáját, amelyek semlegesítése érdekében Moszkva megengedettnek tekinti nukleáris fegyverek alkalmazását. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejébe mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, az Egyesült Államokban a hatalomból kiszavazott, saját pártja által levett, sokak által megkérdőjelezett kapacitásokkal rendelkező, hivatalából két hónap múlva távozó elnökkel olyan döntéseket hozathatnak, melyek világméretű katasztrófához vezetnek. A török elnök is reagált, figyelmeztette a NATO-t, hogy alaposan nézzék át Putyin nukleáris doktrináját. Oroszországnak lépéseket kellett tennie, hogy megvédje magát, közölte Recep Tayyip Erdoğan az aktualizált orosz nukleáris doktrinára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy hazája igyekszik fenntartani a jó kapcsolatait Oroszországgal, de Ukrajnával is. Tiltakoznak az oktatási törvény tervezett módosítás ellen a kárpátaljai magyar szervezetek. Közleményük szerint a módosítás elfogadás esetén az oktatási intézményekben a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehet használni Ukrajnában. Még ebben az évben 10 egyházi szereplővel köt megállapodást az állam, aminek eredményeképpen körülbelül 700 férőhelyjel bővül a nevelőszülői hálózat, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, 2010-től 11%-kal nőtt a családhoz kerülő gyermekek aránya. Januártól akár havi 150 ezer forintos albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást is adhatnak 35 év alatti dolgozóiknak a munkáltatók, erősítette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután lezárult a tervezett társadalmi vitája. Az új béren kívüli juttatási formát 28%-nyi adó terheli. A felszolgálási díj maximum mértékét meghatározó, valamint a borra való adómentességét biztosító módosító javaslatokat nyújtott be a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vendéglátóüzletek lakossági fogyasztás esetén maximum 15, céges rendezvényeknél pedig 20%-os díjat határozhatnak meg. Húzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat a külső környezet és az inflációs kilátások alapján, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamatdöntés követő háttérbeszélgetésen. Virág Barnabás emlékeztetett, a monetáris tanács legutóbb nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton, és a kamatfolyosó két szélét sem módosította. Új pályázatok segíthetik az önkormányzatokat, hogy korszerű digitális megoldásokkal csökkentsék a rezsijüket. Társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a 7 milliárd 600 millió forint keretösszegű kiírást, amely jövőre válhat elérhetővé. A kormány úgy döntött, a villamos energiáról szóló törvénytől eltérően egyetemes szolgáltatása a lakossági fogyasztók mellett néhány feltétel megléte esetén, tehát mikrovállalkozások is lehetnek jogosultak, ha az összes felhasználási helyükön együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb a csatlakozási teljesítményük. A rendelet január 1-én lép hatályba, a már megkötött szerződések érvényességét nem érinti. Megkezdődik az alkatrészhiány miatt álló vasúti járművek felújítása, közölte a MÁV elnök vezérigazgatója az Inforádióban. Hegyi Zsolt elmondta, a cél az, hogy a javítása, a felújítása váró körülbelül 100 személykocsiból a lehető legtöbbet már a jövő nyári szezonra forgalomba akarják állítani. Azt is elmondta, a HÉV pályafejlesztéséhez és a járműcseréhez szükséges döntéseket már jövőre meg kell hozni. Végül az időjárásról. Országszerte várható további eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A csúcshőmérséklet ma 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Székely János püspök, az 5. evangélium című könyvének bemutató estjéről számolunk be, majd maradva az írott szónál a Magyar Művészeti Akadémia kiadványának, József Ratzinger, Politika, Szabadság, Hagyomány, a Kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében című kötetének bemutatójáról is beszámolunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Párbeszéd házából. Azért vagyunk itt, hogy dr. Székely János az 5. evangélium című könyvéről beszéljünk. Most volt a könyvbemutató. Itt van velünk Böjte Csaba ferences szerzetes, részt vett a könyvbemutatón és beszélt a könyvről, valamint a Szentföldről. Tudni kell, hogy az 5. evangélium az a Szentföldet jelenti, és ő is volt Szentföldön. Mi a véleménye a könyvről?
Igazából én minden kereszténynek szívből ajánlom, és a kereső embereknek is, akik nem vallásosak, mert annyira olvasmányos, világos, rövid, tömör, frappáns, és nagyon sok szép kép is illusztrálja a könyvet, térképek, minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg az evangéliumunk mellett az 5. evangéliumot is nyugodtan az éjjeli szekrényünkre rakhatjuk és olvassuk.
Ön is volt Jeruzsálemben, milyen élménye volt ott?
Igazából ugye az ember hiszi is, nem is azokat a történeteket, amiket ott olvas, de akkor az ember elmegy oda és látja, hogy hányszor újraépítették azokat a templomokat, hogy mennyi vér folyt, és hogy 2000 év óta Európából, a nagyvilágból, mai napig hány fiatal ember szenteli az életét, nem csak Szent Jeromos, hanem ma is vannak, akik egész Európából, az nagyvilágból elmennek oda, hogy ezeket a szent helyeket őrizzék, gondozzák, hogy virággal, hogy mondjam, szépen rendbe tartsák. Tehát az ember számára olyan döbbenetes. És azt gondolom, hogy igen, ha valaki oda elmegy, akkor nagyon könnyen bele tud szeretni ebbe a Szentföldbe, és leülni azokra a helyekre, ahol a mi úrunk Jézus Krisztus járt, hogy maga Galilei tengerpartján ülni és nézni a hullámokat, amik azóta is ugyanazok, mint 2000 évvel ezelőtt. Betlehem, Názáret, Jeruzsálem, Kafardom. Ezek gyönyörű helyek, úgyhogy én mindenkinek biztatom, hogy ezt a könyvet nyugodtan vigye haza, olvassa, és lehetőség engedi, zarándokoljon el Szentföldre.
Amikor önök ott voltak, akkor miket láttak?
Az ember például tudja, hogy olajfák hegyen. Kimegy a helyszínre, és tényleg több száz éves olajfák vannak, amik biológiailag ikertestvérek, tehát valószínű, hogy már a keresztes lovaguk szaporíthatták ugyanabból a fából is, de valószínű, hogy múlt. De mellett ott van a népek temploma, ami megint csak történelmi helyre, hisz az első századokban épült templomnak a mozaikja ott látszanak, ez a többször elpusztult, és ez a elpusztult templomot a világháború győztesei, vesztesei összepótoltak, és együtt felépítették. Maga az oltárkép, ami az utolsó, hát az Olajfák hegyei eseményt ábrázolja, ez a magyar, akkor még királyság volt. Talán az utolsó alkotása, hát a történelmi Magyarországnak, ott van a címere is, meg minden, hogy igen, vesztettünk, szétdarabolták országunkat, de mégis az amerikaiak, a németek, a belgák, meg a többi nemzettel együtt mégis hozzájárultunk, hogy megépüljön ez a népek temploma az Olajfák hegyén. De minden lépten nyomon olyan megrázó élményekben van az embernek része, amit úgy nehéz így elmondani. Ezért tényleg könyv biztos sokat segít, hogy megértsünk valamit, de akkor fog igazából az evangélium nagyon sok tanítása felragyogni, ha vesszük a fáradtságot, és elmenjünk oda a helyszínre.
És átéljük, megnézzük, hogy hol született Jézus, Betlehembe látta ezt a templomot?
Igen, és... hogy nem. Az a jó, hogy mint Ferenc, és elmondhatom, hogy nekem is van egy ferences hajdani diákunk, első osztályba bekerült a Dévai gyerekotthonba, és ott nőtt föl, és ő meg kiskorában mondta, hogy szerzetes akar lenni, és végül is az lett, és Déva Erdélybe elvégezte ugye a teológiát, és utána kikérenzett, és már több mint 10 éve kín van a Szentföldön, Mátyás testvér, és hát ő vezetett engemet, hajdani diákunk, és így logikus, hogy több olyan helyre is bejutottam, mint ferences szerzetes, ferencesek által őrzött helyen, ahova talán zarándokokat nem engednek be. De tényleg megrázó. Az a hitelesség, az a történelmi, mint ahogy a Szentírásban is ragaszkodnak minden betűhöz, tehát nem vette senki a bátorságot, hogy egy szót kicseréljen, vagy másképp írjon, vagy kicsit átköltse. De ugyanezt éreztem a Szentföld helyeivel is, hogy igen, betlehemi barlang, azt többször elpusztították, de az Máriának valószínű az otthona volt, ott hallotta az angyal üzenetét, és tehát, hogy ez a ragaszkodás a kövekhez, egy téglát nem tesznek arrébb, hogy itt született Betlehembe a mi urunk Jézus Krisztus, és igen, őrzik azokat a szent helyeket a maguk hitelességébe. Úgyhogy én ugye, hogy a Szentírást is úgy olvasom, hogy ez valóban Isten szava, és 2000 éve ez hiteles, az evangélium minden betűje, nem volt az a hituitó vagy bátor valaki, aki merte volna azt átírni. Ugyanúgy én úgy gondolom, hogy a Szentföldnek ezek a szent helye is hitelesek, és ezért olyan megrázó tényleg ezeken a helyeken leülni, csendbe maradni és imádkozni.
Simon László József Attila díjas írót kérdezzük arról, hogy mi a véleménye a könyvről.
Magam részt vettem egy fantasztikus szellemi, intellektuális és lelki muníciót nyújtó szentföldi zarándoklaton. Az az egy hét nagyon sok élményt adott, nagyon sok ismeretanyaggal gazdagított, és ami különösen fontos, hogy olyan lelki tartalmakat kaptam, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ezen a szentföldi zarándoklaton gondoltam már arra, hogy milyen jó lenne, ha az embernek a kezében lenne egy olyan úti könyv, amely egyszerre foglalja össze a történeti, a régészeti, a művészettörténeti tartalmakat, és egészíti ki ezt a bibliai ismeretekkel, valamint a bibliai idézetekkel, amelyek Jézus életéhez kapcsolódnak, mert sokkal könnyebben ne végigmenni az rándok úton, és sokkal gazdagabb, teljesebb kép alakulna ki az emberben. De most Székely János püspöknek a könyve pont ezt a feladatot vállalta, és mesteri fokon valósította meg egy könnyen befogadható, olvasható, olvasmányos, szerethető, élvezetes könyvet tett le püspök úr az asztalra, amely egyszerre képes megszólítani a laikus turistát, a hitében megerősödni kívánó zarándokot, és a kultúra és művészet történet iránt érdeklődő avatott szakembert is. Tehát egy nagyon értékes, izgalmas könyv született meg.
Kiknek ajánlja a könyvet?
Gyakorlatilag mindenkinek, akit érdekel Izrael és a Szentföld története, akit érdekel Jézus élete, Jézus életének fontosabb állomásai, akik izraeli utazásra készülnek, vagy akik éppen újra akarják élni a szentföldi zarándoklatuknak az élményeit. Egyszerűen nem is tudok olyat mondani, akinek ne ajánlanám ezt a könyvet. Mindenkinek, akit érdekel az ókori történelem, és hát akit foglalkoztat Jézus életének számtalan csodája.
Milyen útvonalat jártak be a zarándoklat során?
Egy hét alatt gyakorlatilag minden fontos helyszínen jártunk, Jézus születésének helyszínétől a halálának a helyszínéig, de mindeközben olyan helyeken is jártunk, amelyek nem csak lelki szempontból adtak muníciót, hogy más nem mondjak, a Holtengernél, vagy a Jordán partján, ahol éppen egy keresztelési szertartásba is az ember akaratlanul belecsöppen. Tehát tulajdonképpen minden olyan fontos helyszínen, amelyet a könyv feldolgoz.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök írta az 5. evangélium című könyvet. A 4 evangélium az ismerős a hallgatóknak, Máté, Márk, Lukács és János. Ő pedig az 5. evangélium címet adta a könyvének. Miért ez a cím a kötetnek?
A könyv a Szentföldről szól. arról a helyről, ahol Isten testet öltött, belépett a világba. És ezt a helyet már a hagyomány szerint Szent Jeromos, de aztán később nagyon sokan, például a 6. Pál pápa így nevezte, hogy 5. evangélium. Nem abban az értelemben, hogy a 4 evangélium mellé oda tennénk egy 5. írást, hanem abban az értelemben, hogy annyira beleívódott, jelen van ezen a helyen, mind a mai napig az élő Isten jelenléte, aki oda megy, szinte érzi, tapintja. Tehát ilyen értelemben, mint egy 5. evangélium hozzáad ahhoz, amit a 4 evangéliumból olvasunk, élményszerűen átélhetjük, ha megérintjük azokat a helyeket, ahol Jézus járt, cselekedett, tanított, ahol meghalt és föltámadt.
Ön 3,5 évig tanult Betlehem mellett, volt ideje bejárni ezeket a helyeket. Mit tanult?
Kispap voltam Budapesten 3 évig, és onnan küldtek ki, tehát folytattam még a papszentelés előtt a teológiai tanulmányaimat. Betlehem szélén, Kremizánban volt a St. Paul's Theological College nevű teológiai főiskola. Ez egy normál szeminárium, teológiai főiskola, Szalézi rend tartotta, illetőleg tartja fönn, de volt benne nagyon sok speciális tantárgy, illetőleg szakirány, például régészet, Szentföld állatai, növényei, zsidóvallás, iszlámvallás, Szentföld története. Tehát rengeteg olyasmit tanultunk, ami ahhoz a helyhez kötődik.
Ezek a tanulmányok valószínűleg visszaköszönnek a könyvbe, mert nagyon sok rétű a könyv, közel 400 oldalas. Úti könyvnek titulálták, de nem pontosan úti könyv, nagyon sok minden van benne.
Próbáltam adni az zarándoklat szervezőknek, a zarándokút vezetőinek tanácsokat. Ezzel indul általában minden helyszín, nyitvatartások, mit érdemes megnézni, hogyan szervezzük, hova érdemes korán menni, hova kicsit később, de akár piac, éghajlatások mindennel kapcsolatban, amit jó tudni, mielőtt az ember elindul. Azután a legfontosabb, leghosszabb rész egy-egy helyszínen annak a történelmi múltját, ásatásokat, az eseménysort végig elmondani, tehát, hogy mi minden kötődik ahhoz a helyhez. Mit tártak föl a régészeti ásatások, leletek? Még egy lépéssel tovább lépve próbáltam a bibliai helyeket, eseményeket, amik oda kötődnek, nem csak egyszerűen megemlíteni, hanem valamennyire az üzenetüket, a mélységüket is föltárni. Ha valaki elmegy mondjuk a Kármel hegyére, akkor nem egyszerűen leírom, hogy Illés próféta itt járt az életének egy nagy csúcspontja, itt történt, nem próbálom azt is elmondani, hogy ki is volt az Illés, milyen lelki drámán megy végig, hogyan vezeti őt az Úristen, tehát a bibliai esemény számunkra ma mit üzen, mit tartalmaz. És hát a legvégén minden helyszínen átmegy ez az egész bibliai bemutatás egy imádságba, egy lelki élményig. Ez a fajta út vagy ív, amit minden helyszínen az zarándok végigél.
Egy zarándok útra vannak felfűzve az egyes települések, a látnivalók?
Alapvetően igen. Mindig úgy igyekeztem szervezni az utat, hogy kezdjük Galileában, és fejezzük be Jeruzsálemben. Mert Jeruzsálem annyira drámai, annyira mély, hogy az a csúcspont. Galilea pedig tele van örömmel, tavasszal. Az evangélium születésének a helye. Tehát talán lélektanilag így helyes egy szentföldi utat fölfűzni. A könyv is így épül föl, indul a galileai helyszínek bemutatásával, és a végén találjuk Jeruzsálemet, illetőleg a környéket.
Azonban a könyvben vannak személyes gondolatok is, tanácsok az embereknek, például itt a szeretetről is ír. De ezeket hogy fűzte bele, ezeket a szép gondolatokat?
A bibliai helyek kapcsán az egyes bibliai szövegek üzenetéig is eljutunk. Azt gondolom, hogy nagyon a felszín lenne, ha csak éppen megemlítenénk, hogy nem tudom, Cezáreában Pál apostol vagy Péter apostol jelen van, megkereszteli az első pogányt. Cornelius megtér, vagy Pál apostol útjai innen indulnak, legalábbis részben ezt a kikötőt használta. Vagyis kinyílik a Szentföld, az Ószövetség világa kinyílik a pogány világ felé, nyugat felé, Görögország, aztán Róma felé. Ez egy nagyon drámai, nagyon fontos pillanat, és akkor próbálom ennek a mélységét elmondani, de ugyanúgy a szeretet parancs, amire Jézus tanít. Tehát egy-egy helyen azt gondolom, hogy jó, ha az zarándok megáll, és kicsit mérás, és átéli azt a szent eseményt, ami ahhoz a helyhez kötődik.
Ha ki kellene emelni egy élményt, akkor melyiket emelnék ki?
Nagyon sok van. Például biciklivel mentem Galileában, kidurrant a bicikli kereke, bementem egy kibucba segítséget kérni, ügyetlen angolsággal. Egy idős zsidó hölgy ült ott a bejáratnál, rám néz, megkérdezi, hogy miért nem kérdezi magyarul. Elcsodálkoztam, a hölgy nagyon segítőkész volt, hívta a férjét, hamar megragasztottuk a biciklit, és hát én mentem volna tovább, de azt mondták, hogy késő van, ne menjek már tovább, szálljak meg náluk. Teljesen elámultam. Vadidegen katolikus kispapot, egy zsidó házas pár nagy szívvel megvacsoráztat saját otthonában, vendégül lát. Vacsoráztunk, kiderült, hogy a hölgy 56-os hős. A forradalmunkban, ő szovjet katona volt egyébként, átállt magyar oldalra, és velünk harcolt. Aztán nem sokkal később kiderült, hogy ő is, a férje is nagyon lelkesedik azért, és mindent megtenne azért, hogy önálló palesztin állam létrejöhessen. Egyik ámulatból estem a másikba. Vagyis rengeteg előítélet omlott össze bennem ez alatt a 3,5 év alatt, és hát sokkal mélyebben láttam mind egy kicsit az iszlám világát, mind a zsidóságot, mind a közel-keletet, és a Biblia titkait is.
Ezek a történelmi emlékek és a Jézus életének a különböző állomásai hogyan hatottak önre?
A Biblia számomra mindig is nagyon érdekes, mély, sokat mondó, hatalmas kincs volt. Kisgyerekkorom óta nagyon kötődöm hozzá, nagyon szívesen olvasom. A Szentföldön is rendkívül érdekelt, például az, hogy régészet mi mindent tárt föl. Nagyon sok ponton tetten érhető a Biblia óriási történelmi hitelessége. Akár Bileámnak, Beor fiának a jövendőlése olvasható egy Krisztus előtt 700-ban a falra fölfestett szövegből, jövendőlésből egy ammonita templomban, Deir Alla városában. Vagy megtalálták Cirenei Simon egyik fiának a kis kő koporsóját, amire föl volt írva, hogy Alexander, Simon fia, Cirenei. A Bibliában pedig azt halljuk, hogy Cirenei Simon Alexander és Rófus apja. Az egyik fiának a kis koporsóját találták meg az Olajfák hegye oldalában levő Krisztus korabeli temetőben. De számtalan ilyen pontot említhetnék, tehát az ember ámulva látja, hogy a Szentföld beszél. Az evangélium mellé oda teszi ezt a történelmi tanúságot, az, hogy ezek nem kitalált mesék, hanem valóban Isten testet öltött, közöttünk járt. És aki oda megy, azt gondolom, hogy hozzáteszi a Szentföld az élményt. Az, hogy megérinthetem, láthatom, tehát megszólal az evangélium. Ahogy a könyvnek a kiadója, Budai László mondta itt a bemutatón, hogy attól kezdve, hogy ő ott volt Betlehemben, és mondjuk elénekelte ott a végtelenül egyszerű barlangban, barlangistállóban a mennyből az angyalt, attól kezdve neki a karácsonyok teljesen mások, meg más a húsvét, más a virágvasárnap. Az ember átélte a helyszíneken a Biblia eseményeit, akkor a nagy ünnepeinken újra és újra ez élmény előjön.
Még beszéljünk a magyar emlékekről. Nagyon sok magyar emlék van, úgy hallottuk a könyvbemutatón.
Ez is nagyon szép ámulatba ejtő, hogy Magyarország annak ellenére, hogy kicsi ország, nagyon sokat adott, illetőleg tett a Szentföldért. Például a Getsemáni kerti hatalmas bazilikában 3 nagy mozaik van, az egyik a magyarság ajándéka, és ott van az alján a magyar címer. Vagy a Dormíció bazilika Jeruzsálemben, Szűzanya elszenderedésének a helye, az altemplom egyik mellékoltára, miénk. A magyarság emelte és adta ennek a templomnak, vagy názáreti bazilikában rengeteg nép adott hozzá, mi magyarok is, és éppen ezért van egy gyönyörű mozaik ábrázolása a magyarok nagyasszonyáról. Tehát hála Istennek úton útfélen a Szentföldön magyar emlékekkel találkozhatunk.
Egy szép idézettel köszönjünk el, úgy mutassuk be a könyvet végül.
Gulyás Pálnak van egy gyönyörű verse. A cím az Evangélium elé. És a vers talán arról is szól, hogy az evangélium nem egyszerűen betű, hanem az Isten fia vérével írta bele az üzenetét a történelembe. A vers így hangzik. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják, a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke. Új élet költözött a holdba, új teremtés a búzsbolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűz rendje megfordult, természet könnye kicsordult. Ez a könyv tartja most a létünk. Ez a könyv hoz jövendőt nékünk. Ha ez a könyv most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna, folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak, szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne.
Dr. Székely Jánost hallották, aki az 5. evangélium címmel írt egy könyvet. Könyvbemutatón voltunk Budapesten, a Párbeszédházában. Császi Erzsébetet hallották. Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Párbeszédházából. A Magyar Művészeti Akadémia kiadóvállalata kiadta 16. Benedek pápa könyvét, vagyis a német pápa József Ratzinger könyvét, aki tavaly hunyt el, Politika, Szabadság és Hagyomány címmel. Ez több mint 600 oldalas könyv, a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében, ez az alcíme. A könyvbemutatón voltunk, ahol többek között jelen volt Deák Hedvig, domonkos nővér, teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára. A könyvről beszélt, a könyvnek az egyes fejezeteihez szólt hozzá. Még egyszer elmondaná az elhangzottakat?
No, tehát, hogy a könyvnek a különböző részei, ugye az első a szabadság, igazság kérdése, illetve az Isten kérdésnek a helyzete a mai társadalomban, aztán Európa múltja és jövője a másik nagy egysége, aztán az egyházzal kapcsolatos kérdések, vagyis a II. Vatikáni zsinat tanítása, illetve az egyház és a mai világnak a kapcsolata, ami az egyik fontos téma nála, aztán a idő és üdvösség, és végül pedig a nemzetekkel kapcsolatos, illetve ami különösen amit a politikai filozófia, illetve politikai teológia érint, ez a könyv utolsó része.
Ön melyik fejezetet tartja a legfontosabbatnak?
Azt gondolom, itt mindegyik igazándiból. Nyilván nagyon különböző kérdésekről szól ez, például a felszabadítási teológia kérdései, akkor a hitnek a válsága, hogyan kell ma az Istenről beszélni. Azt gondolom, hogy ezek, bár néhány évtizeddel korábban írta ugyanezeket Benedek pápa, még József Ratzingerként, mert ezek mind a pápasága előtt születtek ezek az írások, de azt gondolom, hogy ezek mind aktuálisak.
Ön hozzászólt több témához, több témában is megkérdezték, például a bevezetés a keresztény hit világába, erről a könyvéről beszélt, nem sokkal a pályája kezdete után írta. Ebben milyen fontos megállapítások vannak?
Azért írta, mert az egyetemen, ahol tanított, azt hiszem Tübingenben tanított akkor, de szükség volt arra egy olyan előadás sorozat, ami a keresztény hitnek a lényegét mutatta be az egyetemistáknak, és erre őt kérték fel, és ez gyakorlatilag a hitvallásnak a magyarázata ez a mű, de olyan módon, ahogyan az akkori kor értelmisége ezt föl tudta fogni. Tehát ez is egyébként magyarul még a kommunizmus alatt megjelent, és egy újabb fordítása is aztán a Vigília kiadónál. Tehát ez is egy olyan művel, ami nagyon jellegzetes, hogy a modern kérdésfelvetéseket is tartalmazza, de ugyanakkor a hitnek a lényegét akarja átadni.
Ma ezt a témát hogyan dolgozzák fel a diákoknak?
Ez a hitvallásnak a magyarázata, tehát ezt azoknak lehet ajánlani, aki mondjuk ismerkedik a keresztény hittel, vagy aki már tud róla, de szeretné ennek az igazságnak, tehát a hit igazságnak az összefüggéseire kíváncsi, tehát hogy egészbe szeretné látni a keresztény hitet, annak ajánlható ez a mű.
És ez a könyv, ez kinek ajánlható, ami most jelent meg?
Hát én azt gondolom, hogy ez minden keresztény értelmiségének ajánlható, tehát akit egy kicsit is jobban érdekel az, hogy a egyház a mai világban, Európának a kérdése. Tehát aki szeretne egy csöppet a dolgok mögé nézni, és nem a felszínen maradni, hanem hajlandó egy olyan gondolkodásba belelépni, ami a Ratzingeré, akkor annak mindenkinek ajánlom.
Görföl Tibor fordította a több mint 600 oldalas könyvet német nyelvből. Vajon mi indokolta most ennek a könyvnek a kiadását, hiszen ez már korábban született?
A közelmúltban indult el néhány évvel ezelőtt József Ratzinger összes műveinek a kiadása német nyelven, a vatikáni kiadó és a német Herder kiadó együttműködésében, és azok, akik ismerni vélték József Ratzinger életművét, azok is meglepődtek azon, hogy itt milyen hatalmas terjedelmű maga az élet. És most, hogy ezt az elmúlt néhány évben magunk előtt láthattuk, az életmű teljességét, a kezdetektől, a doktori értekezésétől, bíborosként elmondott utolsó beszédeig és prédikációig, fölmerült sokakban az igény arra, hogy az életmű eddig nem ismert, vagy nem kellőképpen ismert szeretét is bemutassuk másoknak. Ide tartoznak József Ratzingernek az állammal, az állam elmélettel kapcsolatos írásai, Európával kapcsolatos szövegei, politikával és a politika művelésével kapcsolatos állásfoglalásai, és most, hogy a teljes életmű rendelkezésünkre áll, nagyon könnyű volt válogatni olyan szövegeket, amelyek ezeket az eddig nem kellőképpen ismert területeket fedik le.
Akkor ez egy válogatás gyakorlatilag az írásaiból?
Ez egy válogatás, olyan szövegeket tartalmaz, amelyek most olvashatók először magyarul, tartalmaz értekezéseket, tartalmaz előadásokat, prédikációkat és beszédeket, sőt, még a fiatal korából származó egyik első nyomtatásban megjelent könyvét, az egyházatyák politikai nézeteiről szóló művét is tartalmazza.
Mennyire aktuálisak ezek az írások most?
Az írások aktualitását részben az adja, hogy József Ratzinger 16. Benedek nagyon szívén viselte Európának az ügyét. Európa jelenét és jövőjét nagyon sokszor említette beszédeiben és tanulmányaiban. Fontos volt számára az, hogy komolyan vegyük a történelmi folyamatokat, tehát az, hogy például az egyház és az állam szétvált egymástól Európa történelme folyamán, de figyelembe vegyük azt is, hogy Európának van egy görög öröksége, ami az észnek, az értelemnek a fontosságát állítja elénk, van egy latin-római öröksége, ami a jogrend fontosságát állítja elénk, és van természetesen egy bibliai, szemita zsidó gyökerű keresztény öröksége is, amely kötelező érvényű Európa számára, ugyanis Európa kialakulása, megszületése elképzelhetetlen lett volna a kereszténység nélkül. És meggyőződése volt az, hogyha az értelemnek, a jognak és a kereszténységnek hátat fordít Európa, akkor öngyilkosságot követel. És ma is bennünket, mindannyiunkat érdekel Európa jelene és jövője, Európa önértelmezése, hogy vajon pusztán gazdasági érdekeken alapul Európa, pusztán szerződéseken alapul Európa, mint közösség, vagy pedig vannak olyan szellemi, erkölcsi alapok, amelyek kötelező érvényűek mindannyiunk számára.
Tehát gyakorlatilag ezek is a mai életünknek az alapjai.
A mai életünkhöz, azt is már mondani, a hétköznapi élethez, de a politikai közösségek, az államok, a társadalmak életéhez szervesen kapcsolódó kérdések vannak ebben a kötetben napirendre véve. Mit jelent embernek lenni, hogyan viszonyul egymáshoz az egyház és az állam, mit jelent az igazságosság az emberi együttélés szempontjából. Van-e olyan erkölcsi mérce, amelyet föl nem adhatunk, máskülönben az emberségünk látja kárát, és hasonlók.
Mennyire volt nehéz a munka? Sok egyéb művet kellett elolvasni esetleg, hogy értelmezzen egyes részeket?
József Ratzinger arról nevezetesen nagyon világosan, nagyon érthetően, tisztán fogalmaz. Nagyon németes prózát használ, de nagyon tiszta és világos prózát, ezért a fordítása minden fordító számára egy felüdítő tevékenység.
Bizonyára sokáig tartott 600 oldalt lefordítani.
A fordító számára egy idő után kialakul egy belső közösség, egy belső összhang a szerzővel, akit fordít, ezért az idő előre haladtával mindig egyre gyorsabban megy az ilyen munka. Az ember egy idő után olyan, mint hogyha saját hangját tolmácsolná másoknak.
Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érseket kérdezzük arról, hogy ő személyesen is ismerte József Ratzingert, és a műveit is jelentős mértékben tanulmányozta. Mi a véleménye róla, mik voltak 16. Benedek pápának a leglényegesebb eszméi?
Hát először is egy ízig-vérig demokratikus gondolkodású és érzületű ember volt, ami azt jelenti, hogy nagyon tisztelte mások véleményét is, figyelembe is vette. ezzel együtt ő hitt az igazságban, hitt az objektív igazságban, és ezért nagyon kritikusan viszonyult a mai közfelfogáshoz, amelyik szerinte a vélemények és a vágyak összességét jelenti. Meg volt győződve róla, hogy rossz irányba megy a világ akkor, ha a törvényeket úgy alkotják meg, hogy a pillanatnyi vélemények és vágyak matematikai összességét keresik. Az emberek manipulálhatók is, a vélemények nagyon sokszor az információtól függenek, és a dezinformációnak ma óriásiak a lehetőségei. Tehát attól, hogy egy nagy közösség félrevezetett módon vélekedjék, hát mi ment meg bennünket? Nyilván az objektív igazság keresése. Ebben a tekintetben Benedek pápa iránymutató volt. És hitt abban is, hogy az ember képes arra, hogy az objektív igazságot a legfontosabb erkölcsi kérdésekben felismerje. Tehát kell is, hogy higgyünk ebben keresztény katolikusként, hiszen Szent Pál a római levélben is azt tanítja, hogy a pogány ember is a szívébe írva hordozza az Isten törvényeit, amelyik hol vádolja, hol fölmenti őt. Tehát van egy természetes lelkiismerete, természetes erkölcsi érzék, de nagyon fontos az, hogy ezt ne zavarja meg, ennek a működését ne akadályozza a sok téves információ, a sok sanda szándékból fakadó hangulatkeltés, és hát az emberi természetnek a rossz hajló volta. Tehát az önzés, az önáltatás sokszor szintén felülírja azt, amit pedig jónak ismernénk fel. Úgyhogy ebben a tekintetben Benedek pápa egy nagyon korszerű proféta volt, azt hiszem, amikor ő óvott a relativizmus diktatúrájától, akkor ezekre az értékekre gondolt.
Igen, szó volt arról, hogy az igazság az maga Jézus.
Amikor Isten igéjéről tartottak egy püspöki szinódust Rómában, ott lehettem, és ott hangsúlyozták sokszor, hogy hát a Szentírás magyarázata, tisztelete, akkor mindig előkerült az, hogy de hát az Isten igéje a szó legteljesebb értelmében maga Jézus Krisztus. És ő az, aki saját magáról azt is mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő maga az igazság. Igen. Még ebben a középkori, mondjuk tomista fogalomrendszerben is, hát az értelem megegyezése a dologgal. Melyik az az értelem, amelyik a teremtett világ teljes valóságával a maga végső mélységéig megegyezik? Hát csak a teremtő Istennek az értelme. De Jézus Krisztus, az Isten ember rendelkezett ezzel, tehát az ő kinyilatkoztatása az maga a teljes igazság. Most abból, amit emberi szóval kifejezett, amit számunkra szükségesnek tartott, azt nekünk szentként kell őrizni és alkalmazni kell az új és új kulturális és tárgyi környezetünkben.
Ön személyesen is ismerte József Ratzingert, milyen emlékei vannak róla?
Tehát egy nagyon finom ember volt, a magyarokat ismerte és szerette, sajnos pápaként nem járt Magyarországon, de részletesen ismerte az egyes városokat, a magyar történelmet, és nagyon együtt érzett velünk. Egy empatikus embernek tartottam. Még a eukarisztikus kongresszuson is, pedig az már nagyon idős korára esett, és akkor már nagyon gyenge volt, utána még jártam nála, és elmondta, hogy mennyire örült, ő végig kísérte a közvetítéseket, és hát egészen fölevelőnek találta, tehát együtt imádkozott velünk, azt lehet mondani.
A Párbeszédházában voltunk a Magyar Művészeti Akadémia kiadóvállalata Politika, Tudomány és Hagyomány című könyvének bemutatóján. Az interjúnkban megszólalt Deák Hedvig domonkos nővér teológus, Görföl Tibor a könyvfordítója, és Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és Péderi Zsolt, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt. Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon, egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt. Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium a 22. fejezet 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium a 11. fejezet 44. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium a 14. fejezet 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírt ad számunkra.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!